Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya gyászszertartását szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, Magyarországon és Szlovákiában is nemzeti gyásznap lesz aznap. Sólyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Tánya Csaba egriesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szent Atya temetési szertartásán. A főpásztor szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az Egri Bazilikában, a szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. Ukrajnának és Oroszországnak is le kell mondani a néhány olyan területről, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak, jelentette ki az amerikai alelnök. Az Indiában tartózkodó J.D. Vance azt mondta, a javaslatok területek cseréjét és a konfliktus befagyasztását írja elő nagyjából a jelenlegi frontvonalak mentén. Hozzátette, az oroszoknak és az ukránoknak igent kell mondaniuk, különben az Egyesült Államok kilép a béke folyamatból. Közben éjszaka rakétákkal és drónokkal támadták az oroszok Kijevet, legalább 63 ember megsérült, köztük gyermekek is, és 9 halottról tudni. Ha lesz Európai Uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni. Ha ez megtörténik, akkor a mezőgazdaságnak és az Európai Uniós pénzeknek is kampó, ahogy fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve vagy egyik, vagy másik. Erről beszélt Orbán Viktor a közösségi oldalán. Orbán Viktor kifejtette, Magyarország jövője 15-20 éves távlatban is eldőlhet Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdésén. Emlékeztetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már bejelentette, hogy 2030-ig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának. A gyermekek védelmét nem előzheti meg senki és semmi, hiszen a gyermek áldás a nemzetnek, a hazának, a családnak és minden teremtett ember számára. Ezt hangsúlyozta a köztársasági elnök Szegeden a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi konferenciájának megnyitóján. Sólyog Tamás azt mondta, mi magyarok egy családcentrikus nemzet vagyunk, és a család legféltettebb kincsei a gyermekek. Kis Rigó László szegedcsanádi püspök köszöntőjében azt emelte ki, ma már Magyarországon tökéletes az együttműködés az állam és az egyház között a szociális karitatív célok megvalósításában. Hozzátette, hogy ugyanakkor ehhez szükség van a civil szervezetekre és a magánszemélyekre is. Elmondta, ma már nem elég a jó szándék, hanem komoly szaktudást, szakmai ismerettségeket is igényel a gyermekvédelem. A bölcsödék fontos szerepet játszanak, mert segítik az anyák munkába állását, munkahelyet teremtenek az adott településen, és oda vonzák a fiatal családokat. Ezt mondta a családokért felelős államtitkár a Magyar Református Szeretetszolgálat bölcsödei szakmai konferenciáján. Kont Zsófia ismertette, még 2010-ben 32.500 férőhely volt, mostanra már majdnem 70.000, és 900 olyan település van, ahol 2010-ben még nem volt ilyen intézmény. A honvédség megújulása, erősödése folyamatos, nagy léptekkel halad a csapatok újrafegyverzése, az általuk használt technika élvonalbeli szintre emelése. Erről beszélt a honvédelmi miniszter Szentesen, a Damjanics laktanyában, a műszakiak napján. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, egy régi hagyományt folytatnak az ünnepi állománygyűlésen. Előzőleg március 13-án már járt Kecskeméten, hogy az elismerések átadása ne csak budapesti központi ünnepségeken, hanem helyben is megtörténhessen. Az állattartók felelőssége is óriási, be kell tartani minden járványvédelmi előírást, a megelőzés szolgáló előírásokat, például a személyforgalom, a járműforgalom korlátozását a telepeken, a takarmány és alomforgalomnak a korlátozását, hiszen óriási gazdasági károkat tud okozni a ragadó száj és körönfájás. Ezt az agrárminiszter közölte a közösségi oldalán. Nagy István hozzátette, most a vírus terjedésének a megelőzése a legfontosabb. Egy hete volt az utolsó kitörés, a betegség lappangás ideje viszont 2 hét. Elindult a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján az e-nyugta aloldal, ahol a hivatal minden fontos információt közzétesz a július 1-én induló e-pénztárgéprendszerről. Az első időszak a fejlesztőknek és gyártóknak szól, akik minden technikai részletet, fejlesztési dokumentációt és az engedélyeztetés lépéseit is megtalálják a honlapon egy helyen, ismertette az adóhivatal. Végül az időjárásról. Holnap kettőség jellemzi majd az országot. Nyugaton zártabb lesz a felhőzet, tartósabb eső alakulhat ki, míg keleten többet süt majd a nap, és záporok, zivatarok fordulhatnak újra elő. Sokfelé felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 11-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Jézus világ megváltója,
az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. 9., 7. napja van.
Jézus mondja, ma azokat a lelkeket vezest hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelemben.
Legirgalmasabb Jézus, akinek szíve maga a szeretet. Fogad irgalmas szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmamat. Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a te irgalmad öleli át őket. Örök Atya, tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat, végtelen irgalmasságodat különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete. A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, hogy jön a vénye, Isten engem magad íme, homlokomon piros vélem, ilyen vagyok, úgy idélek. Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Szentek, szent életű emberek.
Szent György vértanú. Kapparóciában halt meg a 4. században. Ünnepe Magyarországon 24-én van, a világegyházban április 23-án. Történelmileg biztosan tudható róla, hogy György a konstantini fordulat előtt lett vértanú Krisztusért Liddában. Tisztelete rendkívül hamar elterjedt. Ez a magyarázata annak, hogy vértanúságát olyan nagyon kiszínezte az utókor. Szolgája Pasikratész, mint szemtanú írta le vértanúságát. Eszerint Dadianos perzsa király volt az, aki üldözte a Kapparóciából származó katonatisztet Györgyöt. György édesanyja hatására lett keresztény. Ahol csak tudta, támadta a pogányságot. Ezért a perzsa király bebörtönöztette, és ott borzalmas kínokat kellett elszenvednie. A fogolynak maga Krisztus adta tudtára, hogy 7 évet fog szenvedni, s ez alatt 3-szor meghal és föltámad. Egyéb halálos kínzáson kívül azt is el kellett viselnie, hogy egyszerre 60 szeget vernek majd testébe, nevezetesen a fejébe. Az elbeszélőnek azonban nem az események történeti visszaadása volt a szándéka, hanem annak épületes és bátorító bemutatása, hogy az Isten által óvott emberéletnek nem lehet ártani. Van egy másfajta életrajzleírás is. Ebben Diokléciánus császár az, aki rettenetes kínok között végez vele keresztény hitéért. Ebben az elbeszélésben csak egyszer hal meg. Ez a változat terjedt el a nyugati egyházban. Germán és szláv nyelvterületen is hamarosan kivirágzott a György legenda, miközben számos csoda elbeszélését ölelte magába. Egy bizonyos. 303-ban, Palesztinában halálbüntetést szenvedett keresztény hite miatt. 1000 év múlva már sárkányölő lovas katonaként tisztelték, mint a legnagyobb vértanúk egyikét. A kaukázusi mai Georgia is az ő nevéről nyerte elnevezését, amely azelőtt Lidda volt. Itt épül tiszteletére az első templom is. Később Szíriában és Egyiptomban is találunk ilyen templomokat. Ott több mint 40 templom és kolostor volt róla elnevezve. Cipruson pedig még 60-nál is több. Konstantinápolyban maga a császár emelt szentélyt neki. Oroszlán szívű Richard király Anglia védőszentjévé választotta. Ezt századunk elején 14. Benedek pápa is megerősítette. Neve világhírű. Ki tudja, hogy a világon hány teret, templomot, szigetet neveztek el róla? Hány szobor, festmény, ikon, mozaik és freskó ábrázolja a gonosz legyőző lovagot? Ki tudja ma, hogy hány angol király és orosz cár viselte a nevét? A térszalagrend arany medallionja is őt ábrázolja. Prágai szobra láttán mi, magyarok, az alkotó kolozsvári testvérekre emlékezünk. Veszprémben, Szent György tiszteletére szentelt templomban fogad örökös tisztaságot Szent Imre herceg, és elég, hogy egy tavaszi alkonyatkor megkonduljon az esti harangszava Rómában, hogy Móra Ferencnek eszébe jusson hazája, és Szent György napi visszaemlékezésével pár nap alatt megírja csodálatos könyvét Ének a búzamezőkről címmel. Az ő pártfogását keresték a zsoldos katonák, fegyverszállítók, a puskaművesek és páncélkovácsok. Oltalmába fogadta lovakat, katonákat, parasztokat egyaránt, de pártfogásáért könyörögtek a szifiliszben, kígyómarásban, pestisben és leprában szenvedők is. Hogyan is imádkozunk a szentmisében, Szent György napján? Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngeségünkben legyen számunkra erőforrás az ő példája. Szent György, a keresztesek, a lovagok, vadászegyletek, katolikus cserkészek, az angol királyi ház és a genovai bankok patrónusa. Jelképe, lándzsa, kard, Szent György harca a sárkánnyal, lábainál sárkány, fejébe szúrt lándzsával. Kérjük Szent György közbenjárását, hogy a gonosz lélek támadásaival szemben mi is erősek legyünk, s Isten kegyelmével, Sátán minden támadását visszaverve legyőzzük, és Istenhez hűségesek maradjunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. április 28-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diós Győri Római Katolikus Plébánia híveivel nagypéntek liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Plébánia rádiós csoportjával. Legutóbbi alkalommal nagy csütörtökön voltunk élesben a kedves hallgatók rádió készülékeiben. Azóta már eltelt egy kis idő, megünnepeltük a húsvétot, akkor a nagy csütörtökről beszéltünk, és most már az irgalmasság vasárnapja után vagyunk, húsvét második hetében. Így a húsvéti ünnepek után talán jól eső érzés lehet visszagondolni egy kicsit a húsvétra. Legalábbis nekem az az érzésem, hogy olyan hamar elröpült ez a húsvét, meg nyilván a szertartások is ugye egyszeri alkalommal történnek meg, és hát úgy, hogy kevés ideje marad az embernek átelmélkedni, és jó lenne, ha mondjuk a következő héten meg lehetne ezeket ismételni. És most, hogy az iskolában a gyerekekkel ezeket újra átvesszük, megismerjük, úgy az embernek úgy már is hiányzik ez a szép szent háromnapi és húsvéti ünneplés, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit átnéznénk a húsvét liturgiáját így visszatekintés gyanánt, a szimbólumait, illetve azok mondani valóját, hogy hogyan is zajlott a szent háromnap, mit is láthattunk a templomainkban, televízióban, vagy ki hol követte a húsvéti ünnepeket, ünnepi szertartásokat, és minek mi az értelme, az üzenete, ugye a teljesség igénye nélkül megpróbálunk egy kicsit ezekről a szertartásokról elmélkedni. A nagy csütörtökről talán már nem szükséges külön elmélkednünk, hiszen arról beszéltünk az előző adásban. Marad a nagy péntek, a nagy szombat, napközben a Szentsír, illetve este a feltámadás és a vasárnap. Rögtön csak így első körben kérdezlek így titeket, hogy nektek mi a kedvencetek, vagy melyik szertartás, vagy melyik része ebből a húsvéti ünnepkörből. Ugye azért is mondom, hogy húsvéti ünnepkör, talán ezt tudjuk mindannyian, de ha nem tudjuk, akkor ezt is megtudhatjuk ma. Ugye a Szent Háromnap azért érdekes, mert nincs vége a szertartásoknak, hanem egy folyamat, ezért egy különálló időszak, tehát véget ér nagy csütörtök este a nagybőjt, elkezdődik a Szent Mise a szokott módon, viszont nagy csütörtökön már nincs záró áldás, tehát azt jelenti, hogy amit elkezdtünk nagy csütörtökön, az gyakorlatilag csak húsvétkor fejeződik be. Tehát a nagy csütörtöki Szent Mise áldás nélkül ér véget, keresztvetéssel elkezdődik, áldás nélkül kimegyünk, nagypénteken keresztvetés nélkül folytatódik, tehát minthogyha csütörtökön folytatnánk ott, ahol abba hagytuk, a Szent Misének szintén nincs záró áldása, csak nagy szombaton a húsvéti feltámadási misének van ugye a szentségi áldása végén, ami lezárja ezt a Szent Háromnapot. Tehát gyakorlatilag ezt egységben kell látni, az események természetesen el vannak osztva, hogy emberileg nyilván követhetőbb és megoldható legyen mindenkinek a jelenléte. Mi az, ami nektek fontos az húsvéti ünnepekben? Mi az, ami titeket megérintett vagy megérint, akár régebb, akár most? Melyik szertartás, melyik napnak az üzenete és miért?
Hát nekem korábban a nagy szombat volt a kedvencem, mikor kicsi voltam, és azóta, mióta ugye a szertartásokat jobban megértem a szentmisét, ugye fejlődök lelkileg, meg fejlődtem lelkileg, egyre inkább az összes többit, ahogy értem, egyre inkább kedvencemmé válik mindegyik, de leginkább nagy pénteken azt szeretem, amikor ugye Jézust a sírba helyezik, és akkor onnantól az a csönd. Én azt nagyon szeretem, azt a csöndes részt. Ugye az egész családunk csöndben van, mondjuk nem vagyunk egy csöndes család, de egyébként igen, tehát szoktunk csöndben lenni, nyilván, de az az időszak valami olyan különleges csönddel bír szerintem. És akkor ugye mindent oda vihetek Jézus elé, megköszönhetem neki azt, hogy meghalt értem, meg ugye ezt is átélhetem jobban, átelmélkedhetem jobban, ha sikerül. Szóval nekem ez az időszak, ami nagyon sokat jelent, és utána nyilván a nagyszombati feltámadási szertartás, bár amióta kántorkodom, azóta nehezebb minden ilyet átélni, mert nyilván a szolgálat az úgy erőteljesebb, de nekem így.
Én még ott tartok, hogy nekem a nagy szombat az, ami a nagy kedvencem, és ott is elsősorban az eleje, tehát a tűzszentelés, az bennem emlékszem, amikor megkeresztelkedtem előtte a felkészülések során is, ugye én a minorita templomba jártam, és ott egy hatalmas nagy tér van ugye a templom előtt, és ott állítottak fel egy, hát egy ilyen nagy mágiaszerű tüzet, és onnan vonultunk be a sötét templomba, és ugye ez egy elég nagy templom, elég látványos volt maga a szertartás kezdete is, és ez úgy nagyon mély nyomot hagyott bennem, emlékszem rá, hogy ezt mind a mai napig nagyon szeretem, ezt ahogy a fény kiárad, meg ennek az egésznek, hát úgymond a hangulatát, meg a jelentését is. Tehát, hogy újra visszafogadjuk a fényt a szívünkbe, szerintem ez annyira szép és megható része a szertartásnak.
És hogy a többi napokból mi az, ami esetleg ilyen kiemelkedő lehet, akár a nagy csütörtökből, vagy a nagy péntekből? A múltkor említetted a lábmosást, arra emlékszem.
Igen.
Hogy az úgy megható, és az úgy fontos pillanat volt. Hogy esetleg a nagy péntekből, vagy úgy mi, most még, ugye főleg te is ugye énekkari tag is vagy, meg másként is látod, hogy annan felül nézetből a dolgokat, hogy mi az, ami még úgy benneteket úgy megérintett most így az ünnepek alatt, vagy mi volt az, ami esetleg így fontos pillanat, mozzanat volt?
Hát nekem most a nagypéntek az azért volt nagyon meghatározó a mostani Szent Három napban, mert volt egy nagyon beteg osztálytársam, aki pont nagypénteken halt meg, és nagyon sokat imádkoztunk érte, és pont nagypénteken ment a Jóisten elé, és ez nagyon meghatározó volt.
Igen, nyilván, amikor egy ilyen eset történik, akkor azért teljesen másként éli át az ember a nagy pénteket, ugye a halálnak a napját, hogy mit is jelent ugye meghalni, mert hát nyilván akiknek nem volt még ilyenben részük, az annyira nem is tudja átélni a gyászt, amit ugye Jézus koporsójánál idézőjelben, vagy sírjánál az egyház, hogy a nagy pénteken meg nagy szombaton átél. Nyilván nem tudjuk úgy fizikálisan átélni a gyász, de hogyha valakinek közelmúltban, vagy éppen aktuálisan volt ilyen élmény, akkor az teljesen másként él meg egy ilyen, mondjuk úgy visszaemlékező szertartás, de mégis jobban át tudja az ember élni ezeket a pillanatokat. Krisztina?
Nem tudom, hát nagy pénteken nem jártunk itt keresztutat, csak a temetőben volt már, mint idézőjelben, csak ugye 3 órától délután, azt hiszem, de hogy nekem a keresztút még az nagy pénteken, ami mondjuk én minden pénteken igyekszem elmondani, de nekem az még nagyon meghatározó, akkor a kereszt hódolat, meg az egész nagy péntek tényleg csodálatos volt, de mondom, tehát most így, hogy gondolkodom rajta, tényleg annyit kivesz a szolgálat, megmondom őszintén, hogy így most kicsit ledöbbentem, hogy nem, tehát, hogy nem sikerül mindig úgy átélni, ahogy szeretném.
Igen, akkor szaladjunk végig, csak úgy, hogy felidézzük ezeket a szertartásokat, és akkor közben is lehet nyugodtan ugye hozzászólni, hogyha valami eszünkbe jut esetleg. Ugye, tehát a nagy csütörtök, arról beszéltünk, ugye, hogy délelőtt a krizma szentelés, ami ünnepi szentmise, este pedig a utolsó vacsora szentmiséje, ahol emlékezünk az eukarisztia alapítására és a papság szentségére. Talán a nagy csütörtök az, ami a legtávolabb áll az emberektől, ezt lehetett látni nálunk is, de több atya is mondta, hogy a létszámban, tehát a Szent Három napból nagy csütörtökön vannak mindig a legkevesebben. Tehát talán a legkevesebbet mondó nap a Szent Három napból az emberek számára úgy tűnik a nagy csütörtök, és ez egy kicsit érdekes, hiszen ugye az eukarisztia, mint a hitünknek az egyik szent titka alapja, ez mind a nagy csütörtökhöz kapcsolódik, sőt a papságnak az alapítása. Két nagyon-nagyon fontos tartó pillére az egyháznak, ugye az eukarisztia és a papság, és mégis a nagypéntek előtt ugye ez az egész fontos ünnepi esemény, ugye mégis egy kicsit úgy távol áll az emberektől, tehát a nagybőjtből hirtelen átlépni egy ilyen ünnepi szentmisébe, ez nagyon nehéz. És ilyenkor vannak a legkevesebben, én is teljesen meglepődtem itt nálunk is, hogy nagy csütörtökön azért alig-alig voltunk a templomban, főleg a kis falvakban nem is beszélve. Aztán nagypénteken valami úgy megindul, és akkor nagypénteken, nagyszombaton viszont már jobban összeszedik az emberek magukat, egy kicsit jobban közelebbinek érzik magukhoz a nagypénteket, de a nagy csütörtök az, az egy érdekesen az emberektől távol álló, de mégis hát vannak, akiket ugye a nagycsütörtöki események is egészen megérinthetnek. Nyilván erre oda kell figyelnünk, hogy a Szent Háromnaphoz a nagycsütörtök is hozzátartozik, és fontos az, hogy azokat az ünnepi pillanatokat is átéljük az Úr asztalánál, oltáránál, ami nagycsütörtökön történik. Ugye? Hát ilyenkor van az oltárfosztás, a szentség átvitele, tehát éjszakai virasztás és stb., ami ilyenkor lehetséges. Ez mind-mind fontos, és szerintem, amit Kriszta is mondott, ugye, hogy ilyenkor azért úgy elcsendesül a templom, ott lehet maradni virasztani, elcsendesedni, imádkozni, ez mind-mind fontos kell, hogy legyen az életünkben.
Thank you.
nagypéntek ugye hagyományosan a csendnek a napja, nagy szombattal együtt, ugye nem szólnak a harangok, nem szólnak a csengők, nincs semmilyen dísz, minden úgy megfosztottá válik a templomban, és amikor elkezdődik a szertartás, akkor is különböző gesztusok vannak, ilyen például a leborulás, amivel elkezdődik a szertartás, a nagypénteki szertartás, amikor a pap és a segédkezők bemennek a szentélybe, és a földre leborulva csendben imádkoznak. És akkor rögtön itt meg is állhatunk egy picit, hogy szerintetek mit jelent ez a leborulás, vagy miért kell a földre leborulni. Érdekes, hogy a gyerekekkel is erről beszélgettünk, és hát voltak hajmeresztő ötletek meg válaszok, de azért helyesen látták úgy nagyjából a dolgot. Ti hogyan gondoljátok, hogyan látjátok, hogy miért van ez a leborulás ott a szertartás elején? Mi lehet az értelme?
Szerintem a teljes alázat, vagy a hódolatnak a kifejezése, nem?
Így van. A teljes önátadásnak, alázatnak a kifejezése. Nagyon ritkán van sajnos az, hogy az egyházban ugye leborulunk, csak az énekeinkben van benne, hogy boruljunk le, és úgy imádjuk a fölséget, vagy leborulva áldlak láthatatlan istenség, tehát hogy sok ilyen énekünk van, de a gyakorlatban ez kiveszett. Tehát ugye látjuk azt például Jézusnál a Bibliában, hogy nagyon sokszor imádkozik leborulva. Többször olvassuk, hogy odébb ment is a földre borulva, imádkozott. Ugye Mózesnél is, amikor megszólítja az Úr a csipkebokornál, ő is a földre borul, vagy Ábrahám, tehát a szentek, ugye a bibliai ősatyák, pátriárkák, proféták, mindenki, amik az Istennel találkoznak, leborulnak a földre és úgy imádkoznak. Ez sajnos úgy kihaló félben van, és nagyon ritkán jelenik meg a liturgiában, a római katolikus liturgiában, de ugye például papszentelések alkalmával, pap és diakónus szentelések alkalmával, illetve ugye nagypénteken, tehát ilyen különböző eseményeken úgy benne van a liturgiában, de ilyen kihaló módon. Ugye ez a teljes önátadásnak a jele, tehát a pap, mint Krisztus szolgája az oltárnál, ugye magát Krisztust jeleníti meg, és a szertartás elején ezzel hódol a mindenható Isten előtt, mint ahogy Krisztus is hódolt és imádkozott, ugye, hogy atyám kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát ez a teljes önátadásnak a szimbóluma, amikor ugye a pap, mint Krisztus megtestesítője, megjelenítője a földre borul, és ő is átadja önmagát, ugye a szertartás elején. Aztán fontos része a szertartásnak ugye az olvasmány, és talán egy ilyen csúcspontja a passió. Ismét egy aktuális téma mindkettőtöknek, hiszen ugye énekeltétek a passiót mindketten. Sok munkátok van benne, sok munkátok gyakorlás volt benne a passióban. Milyen így átélni Jézus szenvedés történetét, hogy már százszor áténekeltétek, gyakoroltátok, szinte kívülről tudjátok a dolgokat, hogy melyik részben, mikor, mit kell énekelni, ki következik, milyen szöveg, milyen válasz, milyen szereplő. Mennyire lehet átélni például így a passiót, vagy az éneklés teljesen elveszi a figyelmet a magáról az eseményről?
Hát én csak énekeltem, ez a gond, mert ha éneklem, akkor az teljesen más, mint hogyha vezényelsz, meg mindenre odafigyelsz, tehát, és mivel nekem ezt kell csinálni, így nem egyszerű. Egyáltalán nem, de azért vannak részek, amikre én oda tudok figyelni, meg ki tudok kapcsolni, és rengeteget jelent az, hogy évek óta énekelhetjük, meg benne lehetünk ebben.
Van valami olyan pozitív hatása, hogy ami úgy évről évre ismétlődik, hogy jobban beépül, vagy...
Igen. Meg úgy képek is jelennek meg, tehát úgy szinte lejátszódik az egész passió előttem igazából, és hogy évközben is van, szóval én akaron szoktunk viccelni, hogy nem is viccelünk, de hogy a passió jutott eszünkbe, és azt énekeltük, tehát hogy volt, aki úgy jött, hogy egész héten a passiónak ezt meg ezt a részét énekelte, és akkor hogy azt úgy azon gondolkodott, tehát ezek azért gyümölcsök szerintem, vagy...
Igen, lehet, hogy olyankor kellemetlenebb, amikor a szertartáson énekelni kell, mert elvonja a figyelmet, de viszont utána meg annyira beépülnek, hogy talán az embernek néha eszébe jut egy-egy kedvenc ilyen kórus része belőle, igen, és igen. Akkor el tud rajta egy kicsit úgy.
Igen, mert tehát nem az, hogy rossz énekelni, vagy hogy rossz szolgálni, nem erről van szó, csak nyilván nehezebb így két helyre figyelni, tehát nem egyszerű az énekeseknek sem, meg ugye eleve akik szolgálnak, de mert megvan a gyümölcse, meg megvan belőle a kegyelem. Csak
nekem minden évben más az, ami úgy előtérbe kerül pont ezért, amit Kriszta mondott. Tehát, hogy nyilván azok a részek, amiket mi kórusként énekelünk, az elsősorban az éneklés. Nekem legalábbis még mindig az éneklés része az, amire akkor per pillanat odafigyelek, de ugye nyilván a többi szereplő, amikor énekel, akkor mindig van egy-egy olyan mondat, ami úgy megragadja a figyelmemet, és akkor azon szoktam gondolkodni, vagy az foglalkoztam.
És ez mindig más minden évben?
Mindig más, ez olyan érdekes.
Ezért is érdemes így reflektálni az ünnepek után néha, hogy mi maradt meg, és akkor nyilván más azoknak, akik nem vállalnak semmilyen szerepet a liturgiában, hanem mint hívők ülnek ott és hallgatják, sokkal több idejük marad arra, hogy egy-egy résznél megálljanak, leragadjanak, mert nem kell odafigyelni azért egy énekkarnak, vagy papnak, kántornak, tehát azért persze pontosan kell minden részét a szertartásnak követni, mert véletlenül egyet rosszul lapoz az ember, és akkor rögtön galiba van belőle. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy teljesen precízen tudjuk követni a szöveget. Ugye nyilván hibák azok mindig becsúsznak, de hát ezt nem szándékosan, de az odafigyelés az viszont tényleg én is papként látom, hogy mennyi energiát elvesz, és azért nagyon, nagyon képbe kell lenni ahhoz, hogy az ember még figyelni is tudjon a magára, a szertartásra és tényleg a mélységére. De viszont ez nagyon jó, hogyha így a húsvét után visszagondolunk az ünnepekre, és megmarad bennünk valami, és talán jót tesz a lelkünknek, hogyha ezen elgondolkodunk, elmérkedünk egy kicsit, hogy mi is zajlott le, mi az, ami beépül, mi az, amire oda tudok figyelni így az ünnepekben. Ugye aztán jön a második nagy rész, ugye a kereszthódulat. A kereszthódulat egy különleges pillanat, ez Jézus halálának, kereszthalálának a pillanata. Ebben a pillanatban emlékezünk arra, amikor a leplet levesszük a keresztről, hogy megjelenik előttünk a Golgota, ott áll a Golgotán a kereszt, és ugye ez egy nagyon-nagyon olyan döbbenetes pillanat, amikor a pap felmutatja a keresztet, és akkor énekli, hogy íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága. Tehát ez egy egészen, egészen különleges pillanata a szentmisének, holott nyilván nem az oltári szentséget emeli fel, csak a fa keresztet, ez egy jelkép csupán, de mégis egy megrendítő pillanat, mikor leesik az a lepel, ugye amivel már letakartuk a kereszteket fekete vasárnap, és nem láttuk a feszületet már ugye egy ideje, és akkor ott hirtelen nagypénteken lehull ez a lepel, és akkor a pap felmutatja, ugye, hogy íme a szent keresztfa. Ez is egy érdekes pillanat, itt ugye már a kórus már ilyenkor nem nagyon szokott énekelni, nyilván csak a hívekkel, hogy itt esetleg van-e nektek ebben a kereszthódolatban például olyan, vagy volt-e olyan élmény, hogy ez egy ilyen megrendítő pillanat a szertartásban?
Engem nagyon zavar az, hogy közben éneklünk. Tehát nekem az semmiképpen nem segít a kereszthódolatnál, hogy folyamatosan megy az ének. Mert hogy nekem ez nem egy hangos pillanat lenne, hanem hogy... Szóval nem, nekem ez nem... Pont ezért, tehát évek óta, és pont, hogy így beszélsz, hogy gondolkodom rajta, hogy mondod ezeket a dolgokat, hogy engem kifejezetten zavar ez a csoportos éneklés ott. És egyszerűen én nem tudom így átélni, tehát nekem ez nehéz.
Szerintem sokkal közelebb érezhetné magát az ember akkor, hogyha jobban tudna arra fókuszálni, hogy ami éppen ott történne. Úgyhogy ebben igaza van Krisztának, vagy én is így gondolom, hogy a csend az itt nagyon sokat segít a dolgon.
Igen, tehát a csend ugye ilyenkor, tehát nagyon sokan nem szeretik a csendet alapvetően, vagy nincsenek hozzászokva, de hát a csend ugye az a nagypénteknek és a nagyszombatnak az egy nagyon különleges része. Szerintem lényegi része a csend. És valóban van, amikor nagyon-nagyon túlzásba visszük, ugye ezek olyanok, mint a szentségimádások a legtöbb egyházközségben, vagy legtöbb helyen, hogy kiteszik az oltári szentséget, mindenki előveszi a jól bevált régi könyveket, és akkor az elejétől a végéig olvasunk, mondjuk, hangosan éneklünk, olvasunk, litánia, ez az. Nem adunk időt arra, hogy a Jóisten megszólítson. Tehát gyakorlatilag lezárjuk a kommunikációs csatornát, és lefoglaljuk a Jóistent, lefoglaljuk az Úr Jézust azzal, hogy mi beszélünk folyamatosan, olvassuk az Úr Jézusnak a litániákat. Én szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor elmegyünk vendégségbe, viszünk magunkkal egy regényt, és aki vendégül lát bennünket, annak felolvasunk a regényből, ami róla szól. Tehát ez egy ilyen érdekes. Viszek egy imakönyvet, és felolvasok belőle Jézusnak saját magáról. Néha értelmetlenül, mert vannak olyan szentségimádási órák, amikor az ember ugye kicsit úgy megdöbben, hogy ez a szöveg abszolút nem stimmel, vagy nem talál oda, vagy nem lett jól kiválogatva, és ugye sokszor nem hagyunk teret a csendnek, hogy a Jóisten válaszolni tudjon arra, mert nagyon szép imádságaink vannak, kéréseink vannak, engesztelések vannak, tényleg nagyon szépek, de engednünk kell azt is, hogy a Jóisten erre válaszoljon, tehát hogyha állandóan én beszélek, akkor nyilván nem adok teret a jó Istennek, hogy meg tudjon szólítani viszont. És ez a nagypéntek is ilyen valóban egy kicsit, hogy ugye végig éneklünk, imádkozunk, megyünk, csináljuk, megy az ének, megyünk, pörgünk. Ugye pláne, ha sokan vannak, akkor gyorsan kell, hogy beleférjünk az időbe, akkor mindenki kapkod sokszor. Ugye, de ez egy nagyon-nagyon fontos rész, ugye, hogy itt azért valahol meg kell találni legalább a belső csendet, hogyha a háttér zajos, akkor is legalább ennél a szertartásnál azért fontos a belső csend. Ugye csak ez viszont nehéz, hogy az ember egy olyan zajos közegben egy belső csendet megteremtsen, és akkor úgy álljon oda a keresztelé, és tudjon hódolni a kereszt előtt. Ugye viszont ez egy nagyon fontos része, tehát az ige liturgia után a második legnagyobb egység ez a kereszt hódolat, aztán utána jön a harmadik, az áldozási szertartás, a szent áldozás. Ugye ez a harmadik egység a nagypénteki liturgiának, ami nagyon érdekes módon, ugye egyszerű formában történik, elhozzák az oltári szentséget, amit előző nap nagy csütörtökön változtattak át, ugye nagypénteken nincs szentmise, és ebből a szentségből, a nagy csütörtöki szentségből áldozunk meg ugye nagypénteken, és az áldoztatás után pedig egy áldással gyakorlatilag lezárul a nagypénteki szertartás. Tehát ez egy nagyon érdekes vég nélküli szertartás szintén, ahol nincs egy záróáldás, hanem egyszer csak van egy elbocsátó könyörgés, és gyakorlatilag eloltjuk a templom villanyait, fényeit, fényforrásait, és a templom is, meg úgy mi is egy kicsit sötétben vagyunk, sötétbe borulunk, és innentől kezdve nagypéntek estétől jön a teljes csend, ugye nagy szombat estig. És ezt nagyon sokszor mondom, hogy ezt viszont nem szabad megtörje a sonkafőzés, meg a takarításnak a mindenféle zaja, meg pakolása, tehát úgy kell beosztanunk az időnket, hogy muszáj maradjon idő arra, hogy elcsendesedjünk és adjunk a jó Istennek az időnkből. Azt hiszem, hogy a mai műsorban talán eddig jutottunk el egyelőre. A nagypénteket úgy megpróbáltuk kivesézni. A következő műsorunkban pedig folytatjuk egy kicsit a nagyszombatról való elmélkedést, és egyáltalán a húsvéti időszakot, hogy milyen evangéliumokat is olvasunk, milyen találkozások, milyen események zajlanak ezekben az evangéliumokban, és hogyan éljük meg az előttünk álló 50 napot. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunk